Kedves hallgatók, fogadják szeretettel a három gyermekes özvegy édesanyja Zsuzsi tanúságtételét.
Solymáron nőttem fel, meg voltunk keresztelve a nővéremmel, anyukám szülei jártak, de a szüleim nem jártak templomba, nem voltak gyakorló katolikusok. 12 éves koromban két barátnőm volt, akikkel hazajártunk iskola után, egy református és egy katolikus. És ők mindig beszélgettek hazafele a hitükről, az Úr Jézusról, és én csak hallgattam őket, és kíváncsi lettem. Olyannyira, hogy nagybánat megkértem, menjünk el együtt a plébánoshoz, hogy én szeretnék elkezdeni hittanra járni, és első áldozó lenni. És akkor jártam hittanra. Első áldozó lettem, és 12 évesen tértem meg. Anyukám támogatta, apukám nem mondta, hogy ne járjak. Totó mindig elmesélte az első áldozás előkészítőn, hogy mik hangzottak ott el, és anyukám visszajött velem, és ő azóta is. Nagyon szép a hite, most 77 éves. Egyedül él, de úgy látom, amikor nálunk van este, és kimegyek a nappaliból a gyerekekhez, és visszamegyek, és úgy imádkozik magában. Amit majd én is egyszer szeretnék elérni, hogy ilyen öregkorom legyen, hogy ilyen szépen tudok kertesben lenni Istennel, kicsit már talán nyugodtabb körülmények között. Apukám a maga módján, ő mindig istenhívő maradt, de az egyházhoz nem tudott visszatérni. A egyházzal a kapcsolat az nem rendeződött, azért a halála előtt megkapta a betegek kenetét. 15 éves volt, amikor a szüleim külön költöztek. Tudtam, hogy nem jó a házasságuk, ezt mindig éreztem. Én sokat küzdöttem apukámmal, kamaszként, amikor elköltözött. Nagyon sok vitánk volt, hogy miért meg, hogy miért nem tér vissza az egyházhoz. Mi a baja? Nem sikerült visszatérítenem. De azért nem veszekedések, hanem viták voltak. És a válásuk ennyire mindig mind a két szülőmtől azt éreztem, hogy elfogadnak és szeretnek apukámtól, és megkapszom ezt a feltétlen szeretetet. Ebben nem volt hiányom. Aztán anyukámmal már egyedül maradtam, mert nővérem is férhez ment. Főiskolás koromban kezdtem el járni a Műegyetemi Katolikus Közösségbe. Nekem nagyon sokat adott. Az, hogy egy közösség, egy élő közösség milyen lehet, egyáltalán fiatalokkal. Addig nem volt ilyen közösségem. Próbálkoztam ide-oda menni, de nem sikerült. A Műegyetemi Katolikus Közösségben találtam ezt meg, és ott ismertem meg a férjemet is. Nemes váltásra szerelem volt. Valahogy így elmentünk egymás mellett. És két év után így egymásra találtunk. 26 éves voltam én, amikor összeházasodtunk, 24 volt, még két évig anyukámnál laktunk. Anyukám is nagyon szerette, és édesapám is nagyon kölcsönösen nagyon tisztelték, és szerették egymást a férjemmel. Nagyon szépen alakult az életünk. Jegyes oktatásra jártunk. Megházasodtunk, és a jegyes oktatásból kinőtt egy közösség, a fészekrakó közösség. Pálkozi István atyához és Egil Lacihoz jártunk jegyes oktatásra, és ők aztán a fészekrakó közösségnek is mellett álltak, és is tápolták. Ez a közösség most is létezik. Azért mi elszakadtunk tőlük, főleg amikor Budapestről kiköltöztünk Martonvására, már nem tudtunk mindig bejárni. Még most is megvan egy laza kapcsolat, de nem járok az alkalmakra rendszeresen, egy-egy kirándulásra. Igen, ugyanakkor megmaradtak komoly barátságok, illetve keresztszülőségek. Nekem egy nővérem volt, a férjemnek egy bátyja. Nem jöttünk nagy családból egyikünk sem. Hát ez a minimum két gyereket szeretnénk, talán ez volt. De hát ugye az, hogy szeretnénk, és Isten mit ad, az egy más kérdés. Amikor a nagylányom Jócsi született, azért előtte egy jó év volt, amíg nem jött. Pont egy fészekrakos lelki gyakorlaton voltunk, István atyával és Egli Lacival, amikor úgy megnyugodtam el, hogy jó, hát ha nem, akkor örökbe fogadunk. De ezt házasság kötés előtt megbeszéltük, hogyha bármi miatt nem lehet saját gyerekünk, akkor örökbe fogadunk. És amikor ez az elhatározás volt, akkor még nem tudtam, de már vártam Julcsit, úgyhogy utána ki is derült. Megszületett Julcsi, 21 hónapra rá Marci, után költöztünk ki Martonvásárra, és minden nagyon szépen alakult, tényleg, tehát kiköltöztünk kertesház. A kiköltözéssel kapcsolatban még egy fontos dolog, hogy ott is megtaláltuk a közösségünket, és ez volt a Martonvásári első Mécs közösség, ahol 5 család van ebben a Mécs közösségben most is, ez most is működik, ez az első is, van azóta több Mécs közösség is. Közösség, barátok, megszületett a harmadik gyerekünk is, Kata, Marci és Kata között 5 év van. A férjem azt mondta, hogy olyan szép az életünk, olyan, amire az ember vágyik, mindenemben van. Aztán Kata nem volt 3 éves, amikor kiderült, hogy a férjem csontátétes, tüdőrákos, 37 évesen sosem dohányzott. Negyedik stádiumoson derült ki. Előttem már fájt a válla, köhögött, akkor kezelték refluxszal. Aztán már a bordája fájt, és hát a Mécs közösségből egy nagyon kedves barátunk, pulmonológus doktornő, neki mondta, hogy a fája bordája, és akkor ő mondta, hogy akkor ő másnap menjen be vele, megröntgenezi, csinált egy vérvételt, még akkor se lehetett tudni, hanem utána elküldték egy csontszkenre, és akkor derült, hogy tele van csontátéttel. Még azt se tudták akkor, hogy mi az alapdaganat, utána derült ki, hogy tüdő. Zétni is már látszott, hogy már van a májban több helyen. Innen 2,5 évet élt, hullámzó állapotban. Mindig voltak fájdalmai, az, hogy mennyire, az volt kérdés. Azért 37 éves volt, én 38-3 kicsi gyerekkel, és hogy akkor ennyi. És hát nem olyan diagnózis, hogy akkor ez gyógyítható. Próbáltunk mindenfélbe hinni, keresni, ezt nem lehet így elhinni, tehát, hogy igazából az a jó, hogyha az ember bízik, hogy meg lehet mégis gyógyulni. És hittünk, imádkoztunk, komoly diétát csinált a férjem. Hinni próbáltunk a gyógyulásba, és ő is. Vitázni lehet Istennel, tehát, hogy miért teszed ezt, természetesen veszekedtünk. Én magam részéről biztos, hogy vitáztam vele, férjem is értetlenkedett, de azért neki nagyon nagy hite volt. De nem ingott ez meg bennünk, hogy hiszünk benne, csak az ő kezét fogva lehet ezt végigcsinálni. Ő adott erőt, hogy végigcsináljuk ezt az egészet. Igazából én arról nem tudok beszámolni, neki milyen volt, de én csak külső segítő voltam akkor is. Nem én álltam az előtt, hogy fiatalon fogok meghalni. Itt hagyva a gyerekeimet és a feleségemet. De nekem azt kellett megérni, hogy itt maradok egyedül. Valószínűleg, illetve hát azért sokáig tartott ez a betegség. És azért, amikor fájdalmai voltak, azok kemények voltak neki is, aludni nem tudott. És azért egy kisgyerekes családban a gyerekeknek végignézni, ezt nekik sem könnyű. És folyamatosan ebben a félelemben élni, hogy mikor fog apa meghalni, ez nem könnyű. Ott a nagyon pici volt, hogy nyilván nem fogta annyira fel. Az, hogy ő kisgyerekkorában se kapta meg azt a biztonságot, mert 3 évesen is azért érzi, hogy nincsen rendben valami. Mindemellett szépen tudott foglalkozni a gyerekeivel, és tudott nekik még bőven szeretetet adni. Mondom, hullámzóan, tehát éppen milyen időszak volt. Volt ebbe olyan, hogy mondjuk 1,5 év után volt egy annyira rossz, akkor már agyi áttetei voltak, hogy akkor azért volt epilepsziásról, amin azt hittem, hogy akkor meghal, utána még 1,5 évet élt. Szerencsére akkor a gyerekek éppen aludtak, amikor ez az epilepsziás rohama volt este, de akkor már nem nagyon lehetett egyedül hagyni, akkor már felváltva, hol az én anyukám, hol a anyósom ott volt, mert én akkor visszamentem már dolgozni, és nappal ugye a gyerekek nem voltak otthon, óviba, iskolába voltak, hogy nagyon nem volt jól, tehát, hogy volt, hogy kiabált, hogy hozzon neki valaki valami fájdalomcsillapított. Volt egy ilyen időszak, utána volt az epilepsziás roham, és utána megint kapott egy újabb gyógyszert, tehát ő úgy tudott 2,5 évet élni, hogy találtak neki egy célzott gyógyszert, és mindig kapott újabb és újabb célzott gyógyszert, nem csak kemót kapott, amivel ilyen sokáig életbe tudták tartani. És amikor volt ez az epilepsziás rohama, én azt hittem, hogy pár napon belül meghal, és utána megint kapott egy újabb gyógyszert, és utána eljött a húsvét, és kicsit olyan volt, mint Lázár, aki feltámadt megint el az életét, de azért újra meg kellett halnia. Szóval, hogy ezután a szörnyű állapot után ott tudott lenni mosolyogva. A húsvéti szertartásokon, a nagy csütörtökön, a nagy pénteken, húsvét vasárnap, szóval ez is egy kicsi csoda volt. És hogy utána valahogy azt mondta, hogy már nem fél a haláltól, ezután roham után, amikor ugye nem volt magánál, utána már sokkal kevésbé félt a haláltól. És olyan szép leveleket írt a fészekrakó közösségnek, és gyönyörű leveleket írt. Akkor már el kellett engedni anyósomnak, anyukámnak is, hogy hagyjuk egy picit még egyedül lenni. Nem nagyon, nagyon nehezen mertem egyedül lenni, mi majd megint lesz egy epilepsziás rohama. Nehéz volt utána egyedül lenni, de még aztán hagytuk egyedül, hogy és neki is jó volt, azt hiszem még, hogy lehetett egyedül felügyelet nélkül. És ott még volt egy nagyon szép nyár, és aztán eljött az ősz, akkor tudtuk, hogy megint progresszió van, és már nincsen több kísérleti gyógyszer sem, és nincsen több célzott, akkor megint kemót kapott. És egyre gyengébb volt, de nagyon hirtelen halt meg ennek ellenére. Otthon halt meg. Őszi szünet volt, a gyerekek is otthon voltak reggel, aznap ment volna kemóra, tehát ő felkelt, és hétfőn volt. még vasárnap, mintha még jobban is lett volna hétvégén, és teljesen olyan energikusan kelt fel aznap reggel. Úgy volt, hogy a kemo után elmegy a szüleihez. Az előző kemo után is volt egy pár napot a szüleinél, ami egy nagy ajándék volt, hiszem, a rokonainak meg a szüleinek is, mert igazán akkor ugye el tudtak tőle búcsúzni, mert más volt, amikor hozzánk jöttek látogatóba, de így tudtak egy kicsit a fiúkkal kettesben lenni. És ez a második kemo lett volna ebbe a kemo sorozatba. Összekészített magának csomagot, megcsinálta magának a szendvicset, amit megeszik a kemo után. Kiment az udvarra, hogy megcsinálja a nagylányom bicikliét, kell rá sárvédő, mert most már esni fog az eső, és bejött a bicikli szerelésbe, hogy ő rosszul van. Leült a fotelba, hogy hozzak neki gyógyszert, akkor betolokot kapott, ami néha ilyen pulzuszám emelkedése volt, ezért kezdett tönkre menni már szervezettel sok gyógyszertől, a betegségtől, és hogy hozzam a gyógyszert, mert úgy érzi, hogy nem kap levegőt. Mire odavittem, gyorsan addigra már nem volt magánál, nagyon gyorsan elvesztette az eszméletét, hogy felhívtam a mentőket, gyerekeket átküldtem a szomszédba. Azt láttam, hogy lélegzik, és még vesz egy nagy levegőt. És aztán többet nem. Én csak annyit kiabáltam, hogy lélegez, teljesen magamon kívül voltam, de megjöttek a szálmentők, és megpróbálták újraéleszteni, de nem tudták, úgyhogy otthon halt így meg. Amit én aztán tudok egy ajándéknak venni, hogy így tudok meghalni. Ő nagyon sokat szenvedett a csontáltért, ez nagyon fájdalmas. De a végén azt az agonizálást nem kellett végigélnie. Nem volt ágyban fekvő beteg így, hosszan a halála előtt. Nem úgy kellett ápolnom, mint egy ágyban fekvő beteget, és mégis otthon tudott meghalni. Ez számomra egy Isten élmény volt, és Isten ezt a váratlan ajándékot megadta neki is, meg nekünk is. Nem tudom, milyen, amikor valaki tényleg úgy hirtelen hal meg, hogy nincs előtte betegsége, de még így is nagyon rossz. Ebben az életben már nem tudod áttörelni, az szörnyű, egy sok az erején. Aztán persze intézni kell mindent, a temetést, nem szabad összeomlani, mert ott vannak a gyerekek, ott volt a család, a barátok, a apusom, anyósom, anyukám, nagyon sokat segítettek, és a helyi mécs közösség, a helyi barátok tudtak a legtöbbet segíteni, mert ők ott voltak helyben. Tényleg mindenki a tenyerén hordozott. Közösen imádkoztunk, eljártunk a templomba imádkozni. Átjöttek hozzám, van egy ilyen női körünk is. Ott is imádkoztunk sokat, de néha alig vártam, hogy egyedül legyek este, és a szobába is sírhassak egyedül. Keservesen vitáztam Istennel, hogy miért tette. Akihez annak idején jártam gyónni, azt mondta, hogy lehet veszekedni Istennel, minden lehet. Csak hogy beszéljek vele. De volt egy-két olyan Isten élményem, amikor tudom, hogy még nem aludtam, de fél álomban volt, hogy először, hogy a Zoli ölel át, és egy másik álomban egy kis idővel később meg, hogy az Isten ölel át teljesen. Akkor ebbe a gyász időszakban egy kicsit úgy éreztem, hogy így nyitva van ez a mennyország és az itteni világ közötti kapu számomra. Egyrészt, mert Zoli ott van, másrészt, mert az Isten is ott van. És ilyenkor az emberben van egy vágy, hogy ott szeretne lenni. Persze ettől egy nem keresztény pszichológus megijed, hogy biztos öngyilkos akarsz, de nem erről van szó. Az embernek ott van a három gyereke, mert különben egy keresztény ember nem ezen gondolkodik, hanem a vágy, hogy ott legyen, mert tudja, hogy hiszi, hogy ott mennyország van. És meg egy ilyen közeli hozzátartozója átkerül oda az embernek, akkor természetes, hogy még erősebb ez a vágy. Ez egy nyitott kapu volt akkor egy ideig számomra, mind a mellett egy iszonyú szomorúsággal, egy iszonyú feketeséggel beborítva. Persze működtem, meg működtettem a családot, meg a gyerekeket. Az, hogy nekik milyen nehéz volt, az egy más kérdés. Elveszítették az apjukat, egy picit akkor engem is, mert nem voltam mosolygós anyukájuk. Nagyon nem. Aztán ez a kapu idővel bezárult, és azt éreztem, hogy be kell zárulnia. Tehát most nem várhatok én oda át, mert még itthon dolgom. És ez így van rendjén. De egy Isten élmény volt ez az élmény, hogy ez nyitva van az a kapu felém egy kicsit. Október 29-én halt meg, És azutáni ősszel, tehát majdnem egy évre rá elkezdtünk járni egy gyászcsoportba. Ez nem egy keresztény gyászcsoport volt, ez a Napfogyatkozás Egyesület gyerekgyászcsoportba, és mellette az volt a szülőknek is. Ez kifejezetten olyan gyászcsoport volt azoknak a gyerekeknek, akik az egyik szülőjüket veszítették el. Külön volt a kamaszoknak, és külön volt a kisebbeknek, és mellette a szülőknek is. Ezek nagyon-nagyon jó dolgok. Voltak ott keresztények, voltak keresztény hívő gyászcsoportvezetők is. Segített a gyerekeknek is, nekem is, én aztán még egy gyászcsoportba elmentem. Marcinak voltak utána olyan tünetei, kimondta, hogy az apja után akar menni. Marci hajlamos volt kimondani az én érzéseimet, mert én éreztem, de ezt neki nem mondtam soha egy szóval se. De ő egy ilyen, ezt mondta a pszichológus, annyira össze voltunk kötve egymásra, hogy ő, annél, hogy én kimondtam volna, ő ki tudta mondani az én érzéseimet. Beszélgettem is persze erről vele, hogy majd fogunk találkozni a pár, de azt mondja, nem akar ő ilyen sokáig várni. Tehát ő azért mondta ezt, mert ez annyira elképzelhetetlen, ez annyira messze van, amikor ő majd apával újra fog találkozni a mennyországban. Nehéz dolog, hogy melyik gyerekkel mennyire, és hogy nyílik meg irányomban, vagy nem. Persze összekapaszkodik a család, de mégis nehéz nekik, azt hiszem, velem beszélni, akármennyire mindig biztosítottam erről őket, mert látták, hogy nekem is annyira fáj, és nekik is annyira fájt, hogy nem, úgy érzem, hogy nem akarnak engem ezzel még terhelni. A lányok inkább mondjuk arra voltak nyitottak, hogy fényképeket nézegessünk együtt, nem annyira beszédben. Julcsi inkább kifele mással, hittantanárral tudta megbeszélni. Ez így van jól. Néha most is, hogyha így felmerül, érzem, hogy nem annyira velem akarják megbeszélni ezzel kapcsolatos fájdalmaikat, nem tudják annyira, de van, akivel megbeszéljék. Hosszan nem tudunk beszélni apáról, mert ez egy olyan veszteség, ami mindig fájni fog, és én magam sem tudom teljesen átérezni és megérteni a gyerekeim fájdalmát, mert én se értem át azt, hogy gyerekkoromban elveszítem az édesapámat. Ami az egész életüket meghatározza. Én úgy érzem, hogy most rendben vannak a gyerekek, és a gyászfeldolgozás van, hogy az ember meg tud vele élni, és akkor egyre inkább, egyre több lesz a jó és derűs nap. És úgy dolgozza fel az ember, hogy ez a fájdalom már nem teszi tönkre minden napját, és tud működni, tud mosolyogni. A gyerekeken is ezt látom, hogy rendben vannak. Én egy idő után elkezdtem párt keresni. 3 évvel később találkoztam a vőlegényemmel, akit szintén Zoltánnak hívnak. Ez is az isteni gondviselés. A Párkatton ismerkedtünk meg. Az első levélváltásnál még nem tudtam, hogy Zoltánnak hívják, mert hogy nem a rendes nevét adja meg az ember ott általában, hanem egy kitalált nevet. És mikor aláírt először, hogy Zoli, akkor így kisé megfagyott az a vér. Megírtam neki rögtön, hogy a félelmeti Zoltánnak hívták. Ő egy nagyon kommunikatív és nagyon jó ember, nagyon nagy ajándék számomra, hogy Isten másodszor is megajándékozott egy ilyen emberrel. Ő felnőtt megtérő, ugyanúgy nálam 1 évvel fiatalabb, mint a férjem volt. Neki nincsenek gyerekei, nem volt házas még, tehát neki ez az első házassága lesz. Nagyon szépen, szinte azt mondom, hogy zökkenőmentesen történt ez a gyerekekkel való ismerkedés is, és mind a 3 gyerek nagyon szereti. Más a kapcsolat a Katával, aki a legkisebb. 5 éves volt, csak inkább emlékképei vannak az apjáról. Neki az apakép, az a Zoli, és kölcsönös a szeretet, teljes mértékben kölcsönös a szeretet és a ragaszkodás köztük. És a nagyokkal is, nagylányommal is. Nagylányom ugye most már 18-15 éves volt, amikor ugye Zolival megismerkedtünk. Marci addigra már kollégiumban volt. Tehát a Marcinak volt a legnehezebb ez a folyamat, mert ugye akkor már Esztergomban volt a Ferences kollégiumban. Az első nyáron, amikor a kollégiumból hazajött, akkor volt ő húzamosabban együtt Zolival, de meg fiú, talán ezért is egy kicsit másként viszonyulnak a lányok, mint egy fiú ahhoz, hogy megjelenik egy újabb férfi a családban. De most már ez teljes mértékben jól alakultak a dolgok. Hát van, hogy nem engem hív fel, hanem Zolit, mert hogy ő most férfivel szeretne beszélgetni, anya, nem veled. Az Isten kapcsolatom. Tudom és érzem, hogy mindig fontos, hogy ott legyen. Tehát sosem merül fel bennem, hogy azt mondjam, hogy én elhagyom, vagy nem hiszek, vagy nem járok. Az egyházhoz tartozás is fontos számomra, hogy én most mást keresek a katolikus egyházon kívül. Sosem merült ez fel bennem. Most újból járunk a Mécsbe, a vőlegényem is jár, tehát együtt járunk. Teljesen befogadta ez az 5 házas párból álló Mécs közösségünk Martonvásáron a vőlegényemet is. Ez most a közös közösségünk. És olyan szép, hogy ők is befogadták meg, ő is szívesen jár, és én is így vele együtt vissza tudtam térni. Az, hogy ez a hitélet, ez hullámzó. Amikor az ember ebbe a gyász folyamatban volt akkor, és egyedül voltam, akkor érzelmekkel teli volt ez a kapcsolat, mint mondjuk most. Most hullámzóan érzelmekkel teli, amilyen különben is volt előtte. Hogy valamikor kicsit ilyen lelki szárazság, hogy imádkozom, igen, de nincsen meg ez a kegyelem, hogy mellette nagy érzelmek is kísérik. De az Isten kapcsolatom attól függetlenül folyamatos. Nagyon hálával teli. Amit sokszor a nem keresztények így nem tudnak megérni, hogy lehetek én hálás, amikor milyen tragédia történt az életemben, de hát persze, hogy az, és az is, hogy most megint találtam egy ilyen csodálatos embert. Nem mondom, hogy időbe sokat töltök imával. Ez szerintem a családosoknak sokszor egy lelkismert húdás, hogy mennyire jó lenne sokkal többet imádkozni, elmérteni. Egyszerűen hosszasan nem fér bele egy napban. Próbálom megélni azt, hogy napközben is egy-egy gondolatra, egy-egy röpimával. Én nagyon szeretem a Jézus imát, és ha olyan helyzetet látok esetleg napközben, hogy akár egy fekvő hajléktalánt, akár esetleg a kórházban láttam haldokló nénit, amikor én is bent voltam, akkor ezt egy párszor elmondom, nem számolom, hogy hányszor. Uram Jézus Krisztus, élő Isten fia, könyörülj rajtam, bűnösem. Ez egy nagyon rövid ima, recitatív is, ugye? Nem tudom, hogy hányszor kéne elmondani egymás után, de amikor az ember villamoson ül, vagy a váróba, vagy a kórházba, akkor nyilván nem számolni tudja meg, hanem picit próbálja kikapcsolni a külvilágnak az ajáigit, és figyelni, hogy arcért az emberért. Mondom el egy párszor ezt az imát. Ez az, ami nekem sokat jelent. A párommal szoktunk együtt imádkozni, de nem mondom, hogy minden nap. Ez nekem valahogy mindig nehézség volt. Ami még nekem nagyon fontos, én nagyon szeretem az Andró Katon és Barsi Balázsnak napi elmélkedéseit. Kedvenc szentírási részletem. Jézus színe változása az a szentírási részlet, ami az enyém. Maga ez az egész jelenet fontos számomra. Azért, mert a feltámadt testet mutatja meg. Itt a Földön mutatja meg, hogy milyen lesz a mennyország. Olyan reményt ad, hogy mi vár minket oda át.
Kedves hallgatók! A 3 gyermekes özvegy édesanyja Zsuzsi tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió.
Hírpercek.